Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. május 31-én sugárzott műsorát. A Föld csupa lyuk sejemharisnyája. Interjú Balog János biológussal. A riporter Tamás Otto.
Zoológus, ökológus, vagyis olyan ember, akinek csaknem 8 évtizedes életét csupa föltáró kérdőjellel és meg annyi figyelmeztető felkiáltó jellel lehetne legmarkánsabban ábrázolni. Trópusi őserdők talajfaunáját vizsgálva, ő még az emberiség számára nélkülözhetetlen élőlények millióival találkozott, melyek többsége azonban ma már haldoklik, mi több, fosszilis, tehát halott. Óriás csupajuk sejemharisnyához hasonlítja a bioszférát, melynek finom, érzékeny, emberi nemünket mindezidáig megóvó hálóját képtelenek vagyunk megvédeni. Szakmájában messze földön híres akadémikusunk újra és újra azt kérdezi tehát, elhisszük-e, tudjuk-e végre a 24. óra utolsó perceiben, hogy a Homo sapiens épp úgy kipusztulhat, mint a dinoszauruszok. Ha nem képes a természet törvényeihez alkalmazkodni, ha nem akarja földünk törvényeit tiszteletben tartani. Balog János, zoológus, ökológus, egy kicsiny, veszélyeztetett ország fővárosának laboratóriumában napról napra mikroszkópja fölé hajol. Életjeleket vizslat, ha úgy tetszik, méri a világ pulzusát. Csöndes szavát érdemes azért SOS kiáltásnak hallani. Nem szokás, de úgy gondolom, hogy ezt a beszélgetést is érdemes a KH-nál, vagyis az Alma Maternál kezdeni. Balog János professzor úr, ha úgy tetszik, iskolatársam volt, ugyanabba az iskolába járt, amelybe én valamivel előbb, a Fasori Evangélikus Gimnáziumba. Mit hozott onnan magával?
Azt hiszem, hogy az értékrendennek, az életem értékrendjének az egyik felét onnan hoztam, a másik fele az részben vidéki nagyszüleimtől, én szülők nélkül nőttem fel, való, illetőleg a protestáns országos árvártól, tudnélik 10 és 18 éves koromban éltem ott, és onnan jártam ki a Fasori gimnáziumba. Hogy mi volt ennek az értékrendnek az alapja? Egy mondatban összefoglalva, ott van a gimnázium egyik emléktáblájának a falán Böhm Károly volt igazgató, úgynevezett idealista filozófus, így apostrofálták az elmúlt 40 évben egyik mondása, amely így hangzik, hogy a szellem a legmagasabb méltóság. Én, mint 10 éves kisfiú Túrkevéről, egy parasztvárosból, egy vidéki kántor nagyszülőpártól oda kerülve sokat töprengtem ezen a mondáson, ezen a mondaton, és már őszülni kezdett a hajam, amikor véglegesen megértettem, azt hiszem legalábbis, hogy megértettem, hogy mit jelent ez. Olyan korban folyt az életem, hiszen a monarchiába születtem, és azt hiszem, hogy ebben az új először igazán független Magyarországon fogok meghalni, amikor az ember sok mindenen átesett, sok mindent kiállt, míg végre megtanulta azt, hogy valóban a szellem a legnagyobb, a legmagasabb méltóság.
A természettudományos képzéséről, szellemiségéről is híres volt, és miután újra élet, ma is kezd újra híressé válni ez a gimnázium. Ilyen jellegű gondolkodását is ott alapozta meg, vagy a személyes érdeklődése vitte ez irányba?
A kettő együtt hatott, de a Fasorban úgy volt, hogy a Fasor nem volt sem humanista, sem természettudományi gimnázium volt. A Fasor egyszerűen gimnázium volt, amelyik általános műveltséget, kultúrát és erkölcsöt adott a gyerekeinek. Amikor észrevették rajtam, hogy engem érdekel a természettudomány, persze, hogy elirányítottak, a biológiai tanárom akkor természetrajznak mondták, ő küldött a megfelelő szakemberekhez, de ettől függetlenül természetes volt és kötelesség volt az ember az úgynevezett humánus tárgyakat is tudja és tanulja, hál' Istennek megkövetelték, életemben nagyon sok előnyön származott abból, hogy görögből érettségiztem, hogy kitűnő latinista voltam, és hogy erre ma is büszke vagyok, az Arany János Önképzőkör elnöke voltam. Hadd dicsekedjek el vele, hogy mint érettségiző diák megnyertem a jeligés versenyt az önképzőkörben, szabadon választott novellából, szabadon választott tanulmányból, műfordításból, versből, és megkaptam az önképzőkör aranyát, amelyik a legnagyobb elismerés volt akkor az iskolába, és az is természetes volt, hogy ezzel a múlttal, mondjuk úgy, hogy múlt, fogtam magam is, elmentem a Pázmány Péter Tudományegyetemre beiratkozni a természetrajz, földrajz szakra, mert az érdeklődésem e felé vonzott.
Nincs mód arra, hogy részletes életrajzot tudjunk itt felvázolni. Az azonban érdekel, hogy az egyetemen milyen professzorok, milyen emberek, milyen gondolkodásmód vitte az irányba, hogy végül is a természettudománynak és a saját szakának egy egészen speciális ágához sikerült jutnia, hogy végül is az ön kifejezését használom, amelyet máskor szívesen emleget, pókász lett.
Igen, ez volt a titulusom sokáig a Horthy kollégiumban, ahonnan az egyetemet végeztem, és később a civil életben is. A pókokkal azért kezdtem foglalkozni, mert akkori eszményképen, akkor vállaltuk, hogy van eszményképünk, nem szégyeltük, hogy keresünk eszményképet. Akkori eszményképem Herman Otto volt, hát ő pókász volt, legyek én is pókász. A pókok később elvezettek engem nagyon messzire a trópusra, de akkor én már úgy voltam pókász, hogy nem a pókok érdekeltek, hanem az érdekelt, hogy miképpen tudok én, mint elméleti kutató segíteni azon a környezeti válságon, amiben az emberiség lassan belekerül. A 60-as években, amikor én trópuson kezdtem dolgozni, ez már eléggé nyilvánvaló volt. Visszatérve ezekre a professzorokra és mesterekre, hogy hatottak rám. Ők személyiségek voltak. Ők nem előadtak, nem jegyzetet, nem tankönyvet gyártottak, hanem hatottak. Hatottak az emberre, hogy milyen csatornákon, azt én meg se tudnám mondani, de valahogy úgy, hogy mi, nem szívesen mondom így, mert úgy tűnik, mintha valami frázist mondanék, mi feladatnak tekintettük azt, amivel foglalkoztunk. A feladat az nagyon súlyos valami. Van egy sci-fi regény, amelyik arról beszél, hogy egy űrhajó, amelyik egy ismeretlen bolygóra kerül, ahol neandertípusú ősemberek élnek, de a űrhajó utasai sugárfertőzés miatt elpusztulnak. Utolsó pillanatban átadják a tudásukat és az agyukat, átplantálják ezekbe a neandertípusú ősemberekbe, mert a feladatuk olyan fontos, hogy még a halál se győzheti le. Ezek a neandertípusú ősemberek a feladatot vállalják és végrehajtják az elpusztultak helyet. Nos, a feladatot én ilyen komolynak tekintem, és az akkor, amelyikben én éltem, az annyira szégyelte azt, hogy az ember vállalja maga feladatát pátosszal, hogy csak cifibe írták meg az akkori írók. A fasoriak és a volt fasori diákok ezt vállalták. Hallunk beszélni manap a rádióban olyan 80 fölötti atomtudóst, aki ugyanebben a szellemben beszél. Tehát itt a egyetem hatása az volt, hogy nem oktattak, nem tanítottak, nem töltsére öntöttek a fejünkbe egy csomó bitet, hanem megtanítottak bennünket egyféleképpen gondolkozni, és a gondolkozással együtt, így kell mondanom, érezni.
Professzor urat, gondolom, nem csak ezek a személyiségek tanították mesterségre, hivatásra, hivatástudatra, hanem maga az élővilág, tehát a természeti világ is. Feltételezem, hogy talán még maguk a pókok is.
Nagy mértékben így van. Tudnilik, a természetben az ember olyan törvényszerűségeket lát, olyan történéseket lát, amelyeket nem manipulálja az ember. Nincsenek társadalmilag ebbe vagy abba az irányba eltolva. A maga teljességében látja az ember azokat a természeti törvényeket, amelyeket nem szabad áthágni, és azt is látja az ember, hogyha áthágom azt a törvényt, én az ember, akkor milyen rettenetes bajt okozok vele. Ez volt az életemnek már a második periódusa, amikor már én voltam a professzor, nem engem tanítottak, és a professzorságom java idejében trópusokon utaztam, először csak azért, hogy ezt a bizarr állatvilágot megmentsem a pusztulástól, akkor már nyilvánvaló volt, hogy az őserdő pusztításán keresztül elpusztul egy csomó trópusi állat, és a feladatunk egy kicsit olyan leletmentés volt a trópusokon. Közben viszont rájöttem, hogy az, ami a világban történik, az a rettenetes őserdő pusztítás és az a természetrombolás, az borzalmas felelősséget ró az emberre, és olyan bajok előidézője, amelynek a jelentőségét az emberiség nagy része, pont azok, akik irányítják ezeket az eseményeket, egyszerűen fel sem tudják fogni. Ez a magyarázat annak, hogy öreg korára, élete vége felé olyan emberek, mint Konrád Lorenz például, meg hát én magam is vállalom ezt, fontosabb feladatnak tekintjük azt, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk, hogy a világ etikai problémájához nyúljunk hozzá. Ugyanígy van a mi nagy atom tudósunk, aki mostanában gyakran beszél a rádióban, és én magam is vállalom ezt, mert úgy tűnik, hogy a világ jelenlegi helyzete, talán úgy jellemezhető, környezeti helyzete, furcsa megfogalmazás, de nem csak a grotesz kedvéért mondom így, hogy tulajdonképpen minden tennivaló, amit végre kellene hajtani, tudományos szempontból tisztázott. És azért nem lépünk előre, mert ezt a tudományos anyagot, ezt a tudományos, mondjuk, programot nem képes felfogni a végrehajtó, a emberiség, a politikusok, a közgazdászok nem képesek megérteni, és nem fogják fel ennek az egész kérdésnek a fenyegető nagyságát.
Gyanítom, hogy sok mindennel azért nem törődik az emberiség, sok mindennel nem törődnek azok, akiknek törődniük kellene, tehát úgy tetszik az ügyintézők, mert nem ismerik elég pontosan azt, hogy mitől kell tartani. Nem ismerik azokat az adatokat, nem ismerik a katasztrófának a mértékét. Én arra kérem önt, hogy próbáljon néhány figyelmeztető konkrétumot adni éppen ebből a témakörből.
Azt sem tudom, hol kezdjem. Annyi figyelmeztető van. A legaktuálisabb talán a világ levegőszennyeződési helyzet és ez a bizonyos felmelegedési veszély, ami a légkörrel kapcsolatos. Mindenki tudja, és a ügyintézők, a döntéshozók egy része is szajkózza, hogy valamit tenni kell, és annyit nem vagyunk képesek elérni, hogy legalább közvetlenül ne pusztítsuk és ne szennyezzük saját magunkat, a saját életünket ne veszélyeztessük. Arról nem is beszélve, hogy az emberiség abban a felelőtlenségben él, hogy azt az üzemanyagot használja el, azt a területet pusztítja el, azt a zöldet teszi tönkre, ami nem is őt illeti, hiszen erről szlogen van, ami tulajdonképpen a gyermekei és az unokáié. És annak ellenére, hogy ezt mindenki szajkózza és tudja, senki nem teszi meg az első szükséges lépéseket. Egyik az elsőknek az lenne, hogy belássuk azt, hogy nem tudunk annyi energiát elhasználni, nem tudjuk a világot annyira igénybe venni, mint amennyire tesszük, mert ha ezt csináljuk tovább, akkor néhány generációval később jóformán semmire sem marad elegendő energia, és semmi nem marad meg a légkörből, és a biológiai állapot a Földnek teljesen elromlik.
Azt mondják sokan erre, hogy korábban is voltak pesszimisták, akik azt mondták, hogy a Föld természeti kincsei kimerülnek, és aztán az emberiség a maga természetes módján megtalálta az új energiaforrásokat, és hát most is küszöbön állnak az új meg új felfedezések, és az emberiség mégse kerül bajba. Tehát a katasztrófa az csak az okoskodó tudósoknak az agyában körvonalazódik.
Bár igazuk lenne, de egyáltalán nincs így. Konkrét példával mindenki számára érthetően tudom megmagyarázni. Vegyük például azt a kérdést, amiről most legtöbbet beszélnek, a biodiverzitás lerombolása. Ez magyarul és egyszerűen azt jelenti, hogy olyan nagy mértékben folyik a fajok, a növényi és állatfajok elpusztítása, őserdőpusztítás, vizek szennyezése, tengerek, stb. Azon keresztül, hogy az a veszély fenyeget, hogy az egész bioszféra, ez a csodálatos, bonyolult hálózat úgy tele lesz lyukakkal, szakadásokkal, mint egy rossz, használatatlanná vált sejemharisnya, és semmire se lesz tovább jó. Ez kézenfekvő. Olyan adatok vannak például, hogy az állat és növényfajoknak körülbelül az 50%-a ki fog pusztulni az ezredfordulóra. Ez más szóval azt jelenti, hogy hirtelen, mert geológiai időben ez rendkívül rövid idő, egy szupernóva robbanáshoz hasonlóan rövid idő, hirtelen eltűnik az élőlények fele. Ehhez hasonló katasztrófa, kataklizma a geológiai történetünk során talán hasonló, de nem ilyen mértékű 60 millió évvel ezelőtt volt, és átlag 60-80 millió évenként valószínű. Nos, most egy ilyen katasztrófa küszöbén állunk, és ezek a katasztrófák mind szörnyű következményekkel jártak. Épp az utóbbi években derült ki, hogy ehhez hasonló katasztrófa következtében az egész evolúció megváltozott. A Föld évekig lakhatatlanná vált, megsemmisült a növényvilága, és mindent elő kellett kezdeni, és olyan fajt, mint az ember, egyszerűen elsöpört ez akár a tengerben, akár a szárazföldön. Tények ezek is nem képesek az emberek belátni. Azt hiszik, hogy a tudósok fecsegnek, rémítgetnek. A számokat kell nézni, kérem. Millió szám halnak ki a növény és állatfajok, és a bioszférét a szemünk láttára foszlik szét. Nem értik az emberek.
Igen, csak professzor úr múlt időben beszél az emberiség kihalásáról. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan helyek, vannak olyan helyszínei a Földnek, ahol az emberek ténylegesen találkoztak már ezzel a katasztrófával, tehát őket közvetlenül is érintette, mert gyanítom azt, hogy általában az emberiség a saját keserű, közvetlen tapasztalatai alapján szokott csak az efélékre rádöbbenni.
Ilyen közvetlen tapasztalat, amelyik az emberiséget ilyen csapással érte, nem volt még, hiszen ez az embernek el kellett érni ezt a szörnyű 5 milliárdos lélekszámot. Korábban azok a szörnyűnek mondott emberi katasztrófák semmik voltak, hiszen ezért nem érti meg az ember, mert azt nem tudjuk mi felfogni, azt nem tudjuk mi átérteni, ami a mi kis emberi aspektusunkban nem történt még meg. És hiába hozzuk a biológiai példákat, az őslénytani példákat, és hiába magyarázzuk, hogy az ember sem kivételezett lény, ugyanúgy járhat, mint a korábbi koroknak a uralkodó domináns fajai, nem hajlandók elfogadni, mert azt hiszik, hogy kivételesek vagyunk, hogy mi minden fölött vagyunk, hogy mi legyőztük a természetet, mi különbek vagyunk már, nem értik a lényeget.
Az a kifejezés, hogy emberiség meglehetősen általánosan hangzik. Én megvallom, természetesnek tartom azt, hogy az úgynevezett civil társadalom, ha szabad ezt a kifejezést most teljesen más értelemben használni, csak fokozatosan döbben rá a katasztrófa helyzetre. De vajon maga a tudomány és professzor úr szaktudománya, az ökológia és mindazok, akik határterületeken dolgoznak, rádöbbentek-e kellőképpen arra, hogy milyen bajban vagyunk, és egyáltalán mit tett a tudomány ez ellen, ennek ellenében?
Igen, rádöbbentek. Azt lehet mondani, hogy villámcsapásszerűen fogták fel, hogy ez a veszély mekkora, a tudósok, a biológusok. Ennek az a jele, hogy hirtelen egy pár év alatt teljesen átprogramozódott a kutatások iránya. Ezelőtt 8-10-15 évvel még azt mondották, hogy az, hogy valaki növényt meg rovarokat gyűjt, az hobbi, az játék, nem lényeges, nem komoly tudomány. Ma, amikor látják világosan, hogy minden egyes állat vagy növényfaj elvesztése, kihalása kihathat az egész bioszférára, egyszerre a legfontosabb feladattá vált. Most nemrég fogalmazták meg a riói konferencia előtt a legilletékesebbek a világ számára a környezetünk és a jövők szempontjából legfontosabb feladatokat. A közismertek közt, hogy a légkör felmelegedését meg kell akadályozni, hogy az ózonlyuk, stb. A termőtalaj. Ezek mellett kiemelten szerepel, hogy a föld növény és állatvilágát minél előbb számba kell venni. Egy nagyon kiváló biokémikus, hangsúlyozom, biokémikus alaptudású amerikai kutató azt mondja, hogy a föld jelenlegi helyzetében 25 ezer olyan botanikusra, zoológusra lenne szükség, aki nem csinálna más, mint kimenne a föld különböző részeire, gyűjtené, meghatározná, rendszerezné, identifikálná a növény és állatfajokat. Szörnyű adatokat mondok, a számok megdöbbentőek első hallásra is. Körülbelül 10 millióra, a nagyon optimisták 30 millióra becsülik a föld növény és állatfajnak az összszámát. Ebből jelenleg 1 millió 600 ezerről van olyan alapinformációnk, hogy adtunk nekik egy tudományos nevet, és pár sorba leírtuk, hogy milyenek. Olyan információnk, ami valamit mond, hogy milyen hatóanyagot tartalmaznak, hasznosak-e, károsak-e, mire tudjuk felhasználni, nem az ember szempontjából fontos lenne, ezeknek a fajoknak alig 1%-áról van. Ezért mondja ez az amerikai kutató, hogy ilyen kutatásokra lenne szükség. Mondok egy egészen konkrét példát. Az Egyesült Államokban pár évvel ezelőtt kiválasztottak egy őserdei részt, és válogatás nélkül megvizsgálták az ott élő növényfajokat, majd ezt tovább terjesztve 20-valahány ezer növényfajt, trópusi növényfajt, őserdei növényfajt vizsgáltak meg. A vizsgálat eredményeképpen az új gyógyszer alapanyagokat adó, nemesítési alapot adó, potenciális táplálékot jelentő, eddig teljesen ismeretlen növények százait állapították meg, és potenciálisan lehetségessé vált az, hogy teljesen új ilyen anyagokat használjanak fel. Egészen fantasztikus példák vannak. Trópusi óriás pillangókból izoláltak klinikailag ható rákgyógyító anyagot. Trópusi pillangókból, amelyeket idáig csak passzióból gyűjtöttek. Vagy például megállapították, hogy úgy szólván minden növényfajnak van olyan hatóanyaga, amely valamilyen szempontból a drogiparban felhasználható. Hogy ennek milyen a gyakorlati hatása? Például Costa Ricában, ebben a kis közép-amerikai államban, amelyiknek számomra különösen rokonszenves tulajdonság, hogy hadserege nincs, de van kitűnő nemzeti park hálózata, és miután itt a trópus aránylag érintetlen, az amerikai tudományos kutatást támogató tőke, meg nyugat-német tőke, mi magyarok is járunk ott, szívesen járnak ezekre a területekre. Nos, van ott egy olyan védett őserdőrész, amelynek egy fáját sem engedik kivágni, de ott ül egy laboratóriumban néhány olyan kutató, aki a különböző ott élő növényfajokat vizsgálja hatóanyag szempontjából, gyógyhatóanyag szempontjából. Már most ott tartanak, hogy ez az őserdő így megvédve, nemzeti parknak kezelve, és csak a hatóanyagokat kiemelve belőle, hoz annyi hasznot, sőt többet, mint ha az egészet tarvágnák és felhasználnák valami ostoba nyersanyagnak. Úgy is lehet hasznosítani biológiailag egy területet, hogy nem pusztítjuk el. Az erdész nagyon meglepődne, hogyha azt hallaná, hogy úgy akarja egy gyümölcstermelő a medgyet letermelni, hogy kivágja az összes megyfát, és aztán leszedi a termést. A trópusokat körülbelül így hasznosították a múltban, és mire rájöttünk arra, hogy mit pusztítottunk ezzel el, akkor eljutottunk oda, ahol ma vagyunk, hogy a trópusi őserdőknek 70-75%-a már nincs meg.
Magyarországon egy Puskin utcai épületben az 5-ös Loránd Tudományegyetem egyik tanszékén ugyanúgy dolgozik, gondolom egész nap, vagy legalábbis a napnak jókora részében Balogh János akadémikus, mint ezelőtt 20 esztendővel. Hallom azonban, hogy mind gyakrabban kijár a saját tanyájára. Milyen leckét, feladatot, lehetőséget lát maga előtt, hiszen gyanítom, hogy már 20 esztendős elmúlt, és ha nem látszik is az, hogy eltelt az idő, gazdálkodnia kell azzal, ami megvan, ami még adatik.
Hát igen, ez a tanya nekem egy kicsit a gyerekkoromat jelent. Én a nagykunságban nőttem fel, és lehet, hogy a kiskunságban fogok meghalni ebben a tanyában, mert ezt a helyet én nagyon szeretem, és ha lehet, ott töltöm az időt. Nem csak azért, mert szép alföldi táj, hanem azért, mert nincs benne telefon, nem engedtem beszerelni, és ha leveszem ide a mikroszkópomat, nyugodtan tudok dolgozni a trópusi anyagokon. Tudnélik, az én feladatom az, hogy én ilyen időskorban, ugye közel a 80-an, még trópusra járok, és gyűjtök, az szerencse dolga, ez nem érdemel sok szót. Jó géneket örököltem a parasztőseimtől, és jól gazdálkodtam velük. A lényege az a dolognak, hogy itt van az egyetemen lévő dolgozó szobában, itt, ahol beszélgetünk, ebben az üvegszekrényben a földnek talán leggazdagabb talajatka gyűjteménye, ezt én 5 trópuson szedtem össze, és ennek egy része sajnos már fosszilis, kihalt fajokat tartalmaz. Azokat a helyeket, ahol én gyűjtöttem őket, azokat már azóta, mint őserdőt kiirtották, és még egyszer ezt az anyagot összegyűjteni lehetetlen. Az én feladatom az, amit a tanyán végzek, meg itt is, hogy ezt a gyűjteményt, amelyiknek körülbelül 3%-át dolgoztam eddig fel, és 97%-a friss, új, tudományos feldolgozásra váró anyag, ezt olyan állapotba hozzam, hogyha már én nem dolgozhatom rajta, folytatni tudják ezt a munkát, mert ennek a gyűjteménynek az én személyemen túl az az értéke van, amit az előbb mondottam, hogy még egyszer így már nem szedhető össze. És úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy az már szinte biztos és kivételtetlen, hogy a föld őserdeinek legalább a 90-95% elpusztul. Jelenleg azért járok Brazíliába, hogy azokat az utolsó kis őserdőfortokat kutatom, amelyek még megmaradtak, mert úgy tűnik, hogy ezek a tudományos nyelven refúgium területek, ilyen menekvési területek, ahova visszahúzódnak a fajok, ezek lesznek a kovászai annak az eljövendő őserdőnek, amelyet a mostaninál egy okosabb emberiség fog majd telepíteni, hogy az elődeinek a hibáját helyrehozza. Ahhoz, hogy ezt a telepítést jól végezzük, és hogy rekonstruáljuk a valóságot, szükség van erre a munkára, és ezeket a porszemekből felépített apró vizsgálatokat kell ott végezni, hogy egyszer újabb őserdők nőjenek a Földön.
A Szabad Európa Rádió 1992. május 31-én sugárzott műsorát hallották. Balogh János biológussal Tamás Ottó beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.